Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
1 óra.
Regionális hírek a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Regionális híreket hallanak itt a Szent István Rádióban. A mikrofonnál a hírszerkesztő Domán Vivien. Adásunk tartalmából. Sikeresen működik a komplex alapprogram a Sárospataki Szent Erzsébet Katolikus Iskolában. Az Országos Tudományos és Innovációs Olimpiák történetében először rendeztek észak-magyarországi regionális válogatót. Sikeresen működik a pénziránytű bázisiskolai program a Sátoraljaújhelyi katolikus keriben. Kedves hallgatóink, ezekkel a témákkal várom Önöket mai adásunkban. Tartsanak velünk! Sikeresen működik a komplex alapprogram a Sárospataki Szent Erzsébet Katolikus Iskolában, amely több lépcső után partneriskolai címet is kapott. Az oktatási intézményben immár 7 éve alkalmazzák az új pedagógiai módszertant, amelyhez már egyetemi hallgatók is csatlakozhatnak, akik a pedagógus képzést választották. Kecskeméti Károlyt, a komplex alapprogram munkaközösség vezetőjét, Koleszár Krisztián tudósítón kérdezte.
2018-ban úgy gondoltuk, hogy nyitottak vagyunk az új módszertanokra, az új lehetőségekre, és a komplex alapprogram, amit az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem szakemberei dolgoztak ki, ez egy kész csomag volt már tulajdonképpen. Meg kellett vele ismerkednünk, képzéseket végeztünk el, és büszkén mondhatom, hogy azóta már szinte rutinból alkalmazzuk és csináljuk ezeket a módszertani elemeket.
Milyen rendszerességgel jelenik ez meg az oktatásban?
Mindennek megvan a kritériuma, tehát a tananyag, illetve a tanítási órák 20%-ában kell ezeket a speciális újonnan kidolgozott reform elemeket alkalmaznunk. Természetesen a tanulói dokumentumainkba is ezt bele kellett, hogy építsük, és a mindennapi életben is, mind a komplex, mind a DFH-t és órákat, mind pedig az alprogrami foglalkozásokat napi szinten alkalmaznunk kell, és alkalmazzuk is, és visszajelzéseink szerint a diákjaink, tanulóink élvezik és szeretik is ezeket a típusú órákat.
Alprogramok mit jelentenek ezek, vagy mit fednek le ezek az alprogramok?
Hát 5 alprogramról kell alapvetően beszélni. Ez a testmozgás alapú alprogram, életgyakorlat alapú alprogram, digitális alprogram, művészeti, illetve logikai alprogram. Ezek, ahogyan a nevünkben is benne vannak, vagy egy pici digitalizációt helyeznek előtérbe, vagy a logikát kívánják meg, vagy valamilyen józan gondolkodást, ugye az életgyakorlat alapú alprogramok. Ezek zömében délutáni foglalkozások, rejtve bele vannak építve a tananyagok, azok a lexikális elemek, amit a gyerekeknek tudni kell, viszont játszva és élményszerűen jutnak tudáshoz. Nagy örömünkre szolgál, hogy ahogyan haladtunk előre a korban, ugye kapocsiskolá hálózathoz csatlakoztunk, élménysuli lettünk, örökös élménysuli lettünk, és akkor ezután egy következő lépcsőfok, tanúsítványt vettünk át, ami hivatalosan is igazolja, hogy az egyetem partneriskolájává váltunk, tehát innentől kezdve azok a tanárszakos pedagógia és pedagógus hallgatók, akik az Eszterházy Károly Egyetemen fognak tanulni, ők a komplex alapprogram elemeit itt a mi iskolánkban is megismerhetik.
Az Országos Tudományos és Innovációs Olimpiák történetében először rendeztek észak-magyarországi regionális válogatót, amelynek a Magyar Innovációs Szövetség mellett társszervezője az esemény helyszínét is biztosító Miskolci Egyetem volt. A tehetségkutató és tehetséggondozó versenyen összesen 27 csapat vett részt műszaki, természettudományi, környezetvédelmi, informatikai és matematikai témákban, kutatásokkal, innovatív ötletekkel. A továbbjutó versenyzők még mentorálást is kapnak a Miskolci Egyetemtől az elképzelésük továbbfejlesztésére, így nagyobb eséllyel indulnak az országos fordulón. A részletekről professzor dr. Deák Csaba, a Magyar Innovációs Szövetség Észak-Magyarországi képviseletének regionális igazgatója adott tájékoztatást.
Mondhatnám, hogy egy hagyományt ápolunk, de valójában ez egy új dolog. A hagyomány olyan szempontból, hogy egy országos tudományos és innovációs olimpia versenyt rendeztünk meg, illetve ennek a regionális fordulóját. Maga a verseny 35 éve létezik Magyarországon, ezért egy hagyományt ápolunk, de új olyan szempontból, hogy regionális verseny itt Miskolcon, Észak-Kelet-Magyarországon nem volt még, ez az első ilyen alkalom, hogy a középiskolások itt a Miskolci Egyetem keretein belül is tudtak versenyezni. A verseny 1991 óta létezik. Alapvetően középiskolásokat céloz meg, a 14-20 év közötti korosztályt, és keressük a tehetségeket. Nem feltétlen tanulmányi eredményeket keresünk, hanem jó ötleteket, illetve a középiskolai tanulmányokra, vagy azon túlmenően szerzett tudásra épülő új termék, új szolgáltatás ötletét keressük a középiskolásoknál. Ez egy újdonság volt itt több szempontból is, hiszen az országos versenyen azt láttuk, hogy az észak-magyarországi régió és különösen Borsod, mely kevésbé reprezentálja magát, tehát az ország aktív budapesti középiskolásokat könnyen el tudták érni és meg tudták szólítani. Észak-Magyarországról arányában jóval kevesebben jelentkeztek ezekre a versenyekre az elmúlt 35 évben. Az előkészítés nem egy rövid folyamat volt, mi tavasszal kezdtük ezt meg. Gyakorlatilag nyár elején már a felhívásokat kiküldtük a középiskoláknak, az észak-magyarországi középiskoláknak, és fókuszáltunk egyébként Borsodmenyére és azon belül is Miskolcra. Úgy gondoltuk, hogy valahol, ha elkezdjük, akkor itt kellene az itteni középiskolásokat megszólítani, és személyesen is jártam több középiskolába, személyesen is beszélgettem több középiskola igazgatójával, illetve szaktanáraival, kérve azt, hogy reklámozzák, népszerűsítsék ezt a versenyt a diákoknál, illetve segítsék a diákokat egy jó pályázati anyaggal. A pályázat benyújtási határideje október 12 volt, nagyon közel volt a versenyhez, alapvetően egyoldalas anyagot kellett leadni, az ötlet leírását, és egy poszter előadással kellett utána magát a versenyen bemutatni az ötletet. Ez a poszter előadás ez gyakorlatilag úgy zajlott, hogy a standokon minden diáknak vagy diákpárnak, hiszen itt egyénileg és párba lehetett indulni az ötletekkel, volt egy standja, egy kiállító standja, ahol a kvázi kiállítói felületen, pavilonon, falon látható volt az ötletének a bemutatása, hol professzionálisan színesbe, nagyba kinyomtatva, hol csak A3-asokból kirakva a nagyobb poszter, és a zsűri beszélgetett a versenyzőkkel, diákokkal. Tehát a folyamat, az előkészítés részben a diákoknak a megtalálása, elérése volt középiskolás, illetve a szakgimnáziumokon keresztül. Nagyon szépen köszönöm egyébként a Miskolci Szakképzőcentrum vezetésének, hogy teljes erővel beálltak a verseny mögé, és nagyon sok versenyző érkezett a Miskolci szakgimnáziumokból, és természetesen szponzorokat is kerestünk, mert hogy nem csak verseny volt, hanem díjazás is volt, és nagyon komoly díjak és külön díjak is voltak. 27 csapat jelentkezett, itt többségükben párba voltak, tehát az azt jelenti, hogy körülbelül 50 résztvevője volt a versenynek, ezen túlmenően, tehát itt azért közel 100 ember mozgott a Miskolci Egyetem aulájában ezen a versenyen, hiszen voltak a versenyzők, voltak a versenyzőknek felkészítő tanáraik, tehát ott voltak átfedések, tehát volt olyan tanár, aki több csapatot is hozott. Ez azt jelenti, hogy azért egy 15-20 tanár is részt vett a versenyen, és voltak a zsűri tagok, amely meg szintén nagyon komoly gazdasági élet, oktatási életben szereplő egyetemi professzorok voltak, egyetemi docensek, kutatók voltak, illetve vállalatvezetők, igazgatók, vállalattulajdonosok, illetve vállalkozók is. Tehát, hogy egy nagyon színes csapat jött a zsűribe, és össze a zsűri száma is meghaladta a 15-öt.
Sikeresen működik a pénziránytű bázisiskolai program a Sátoraljaújhelyi Katolikus Keriben. A bázisiskolai címmel rendelkező oktatási intézmény szakkör formájában 7-től 12. osztályos diákcsoportoknak szervez foglalkozásokat, amely által a pénzügyi világ fogalmaival, lehetőségeivel és szemléletformálással ismerkedhetnek meg az érdeklődők. Sebes Péter igazgatót, Koleszár Krisztián tudósítón kérdezte.
Ugye ez egy nagyon hosszú folyamat, ahogy ugye az intézményünk megismerkedett a pénziránytű, valamint alapítvánnyal. Diák, aztán tanár továbbképzéseken, azzal az anyaggal, amit ugye ők biztosítottak számunkra, illetve hát rengeteg versenyen vettünk már részt, és nagyon jól szerepeltek a diákeink. Innen a kapcsolat, és hát most eljutottunk oda, hogy egy bázis intézményként is elnyertük ezt a címet. Nem egy egyszerű folyamat, hiszen ők is eléggé figyelik azt, hogy kiknek adják ezt a bázis intézmény címet, és nem csak az elnyerés, hanem maga a megtartás is egy fontos dolog. Volt, akitől elvették ezt a bázis intézmény címet.
És mit jelent ez a gyakorlatban, hogy bázis intézménnyé vált az iskola?
10 ilyen van az országban, és hát itt a környékünkön nincs senki, aki a pénziránytű bázis intézménye lenne. Azt a oktatást és nevelést, azt az edukációt, amit ugye tesz a pénziránytű alapítvány, azt ugye itt intézményi szinten a környék általános iskoláit megszólítva, főleg általános iskolát, de középiskolás anyagokba is illik az, hogy közgazdász tanár, közgazdász oktató mondjon el bizonyos anyagokat. Azokat szeretnénk ide behívni, és folyamatos, rendszeres játékos foglalkozásokat tartani a diákoknak.
Ez tulajdonképpen mint egy szakkör jellegű?
Igen, mondhatjuk, hogy szakkörként jelenik meg, de azért az látszik, hogy olyan hasznos ismereteket ad át a diáknak. Nyilván célzatos is, hiszen elég ügyesek már a mai tizenévesek, és célzottan már ők mondják, hogy milyen pályára készülnek, és elég sokukat érdekli a pénzügy, pénzvilág, és nyilván ott is célzatosan, de akik nem ilyen pályára készül, annak is szerintem az az ismeretanyag, amelyet a pénziránytű nyújt, és ezeken a foglalkozásokon átad, az nagyon-nagyon fontos. Azért látszik az, hogy a mi diákjaink többször, nyilván azért itt a technikus képzésben egy komoly ismeretanyagot kapnak, áttervezik a családnak a költségvetését. Nagyon sokszor visszakaptuk pozitív jelzésként, hogy egy-egy hitelt kiváltottak egy másik hitelre, egy kedvezőbb hitelre. A diák otthon el tudja mondani azt, hogy mit jelent az, hogy kötvény, mit jelent az, hogy állampapír. Tehát olyan korszerű, amíg még ugye az én korosztályomnak is hát volt egy bank, meg volt a posta, nagyjából most pedig repkednek körülöttük már azok a fogalmak, hogy jelzálog, kötvény, betét, kereskedelmi bank, tehát olyan fogalmakat, aminek sajnos súlyos következményei lehetnek. És hogyha otthonosan mozog ebben a világban, megismeri ezt a világot, akkor szerintem ez egy hasznos ismeret számára.
Most az időjárásról. Derült lesz az ég, viszont sok felépárássá válik a levegő, köd, sőt az Alpok alján alacsony szintű rétegfelhőzet is képződhet. Csapadék nem várható. Nagyrészt gyenge vagy mérsékelt lesz a légmozgás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -3 és +7 fok között alakul. A fajcukokban lesz a leghidegebb. A magasabb térszíneken, valamint a belvárosokban enyhébb időre számíthatunk. Kedves hallgatóink, adásunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2025. november 6-án. Búcsúzik a hírszerkesztő Domán Vivien. Az adás szerkesztésében munkatársaim voltak Koleszár Krisztián és Grunda János. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban. Itt a Szent István Rádió. A jó hír hangja. Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
Jó estét kívánok! Az összeállítás szerkesztőjét Klész Beátát hallják, főbb híreink egy-egy mondatban. Mindszenti 51 életút a történelem sodrásában címmel nyílt kiállítás Egerben. Illegális szemétlerakót találtak a Mátrában. Ezek a mai adás témái, most mondom a részleteket. Illegális szemétlerakót találtak a Mátrában, Károlytáró és Bagolyirtás Fallóskút között. Sajnos egyre többször találkozni veszélyes hulladékkal a mátrai erdei útszakaszon is, melyek szabálytalanul kerülnek az erdőterületre, pedig ezt a jogszabályok súlyosan büntetik. Nagyobb mennyiség esetén pedig már bűncselekménynek minősül a környezet ilyen mértékű szennyezése. A részletekről Dudás Bélát, az Egererdő ZRT Mátrafüredi erdészetének vezetőjét hallják.
Ugye az említett helyszín az egy notorikus hulladék lerakási helyszín. Elhelyezkedésénél fogva ugye a gyöngyös-oroszi völgyben alulról is érkezik hulladék ide az erdőterületre, illetve felülről is a felső Mátrából jellemzően építési törmeléket és sajnos hulladékpalát, ami ugye aszbesztet tartalmaz, jellemzően ezt rakják le az erdőbe. Ugye a Covid idején felerősödött az a magatartás, állampolgári magatartás, hogy költözzünk ki akkor elszigetelt helyekre, és akkor nagyon sok üdülőt felújítottak, és tulajdonképpen azóta, akkor volt egy jelentősebb hullám hulladéklerakásból és aszbesztes palából, és nagyon sokat össze kellett, hogy szedjünk az erdőn, és most újra azt tapasztaltuk, hogy nagyobb mennyiségben raktak le. Egyébként már nyár folyamán is került ki építési törmelék, kommunális hulladék, most megérett az idő arra, hogy most már lépjünk, és mindent összetakarítsunk, és úgy várjuk a telet. Tavasszal is volt ott hulladékgyűjtésünk, akkor is nagyon sok építési törmeléket és kommunális hulladékot is összeszedtünk. Ugye az aszbesztről kiderült, hogy súlyosan rákkeltő és veszélyes hulladékként kell kezeljük, úgyhogy természetesen egy természeti környezetben semmilyen helye nincs ilyen anyagnak. Az, hogy közvetlenül hatással van az élővilágra, azt nyilván nem tudom megmondani, de egészen bizonyosan ennek nem az erdőn van a helye. És roppant bosszantó, amikor valaki ömlesztve kiborít egy ilyet, mert ugye az apró törmeléket már nem tudjuk összeszedni. Ráadásul egyesek olyan helyre rakták ki, ami meredek rézsű, meredek útrézsű, tehát nagyon sziszifuszi és nagyon kemény munkával lehet csak onnan kiszedni. Egy partnercégünk, aki társadalmi szerepvállalás tekintetében én azt gondolom, hogy példaértékkel működnek, minden évben segítenek nekünk erdei hulladékgyűjtésben. Ott például 5 vagy 6 hölgy jött, és egy fiatal ember szerencsére volt a csapatban, akivel karöltve meg tudtuk azt oldani, hogy megint meredek útrézsűből csempe darabokat, kb. 800 kg-ot szedtünk ki. Ennek a 6 hölgynek is köszönhető az, hogy ez ilyen hamupipőke módjára megtörténhetett. Tényleg nagyon kemény fizikai munka volt. Hát amit egyesek pár perc alatt zsákostól kiszórják a törmeléket, vagy lelapátolják a platóról, autóplatóról, az nekünk több órás azt föltakarítani, és hát azért az is elmondható, hogy maradék nélkül teljes mértékben nem tudjuk. Tehát mindenképpen maradna ott olyan törmelék, ami már szennyezi a környezetet. Igazából azért bosszantó ez, mert minden egyes hulladékfajtának van legális lerakási módja, még az aszbesztes palának is. És hogyha valaki belefog egy tetőcserébe, azt tudjuk, hogy több százezres, illetve milliós tétel. Na most egy nagyobb ház esetében is körülbelül 100-150 ezer forintból legálisan papírokkal együtt el lehet helyezni azt a hulladékpalát. Tehát ezt igazán rá kellene szállni már ezt a kisebb, idézőjelben kisebb összeget ugye arra, hogy olyan helyre kerüljön, olyan lerakóba kerüljön az aszbesztes pala, ahová való.
Egy újabb tárlattal bővült az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem. A rólap kiállítás Mindszenty József bíboros hercegprímás esztergomi érsek életútját szemlélteti a liceum aulájában. A Mindszenty 51 életút a történelem sodrásában nem csak egy történelmi kiállítás, hanem egyúttal egy előadás sorozatot is megindít a bíboros halálának 50. évfordulójára emlékezve. A következő percekben Domjáni dr. Nizsalovszky Rita, az intézmény turizmus tanszékének tanszékvezető egyetemi docense méltatja a rendezvény fontosságát.
Mégis ezt teszi, én úgy gondolom, ember közelivé ezt az egész mai napot, hogy mindannyian, akik itt vagyunk, van, és az előadók itt vannak, van mindenkinek egy személyes Mindszenty története, hogy hogyan találkozott vele először. Nekem ez a személyes Mindszenty történetem, hogy de történelem szakon végeztem eredetileg, és mindig is nagyon szerettem ezt a szakot, viszont az én korosztályom, én 1973-ban születtem, mind általános iskolában, mind pedig középiskolában nem volt lehetőség arra, hogy ezt az időszakot, amelyben Mindszenty élt, és főleg az ő szerepét, nem is tanultunk róla semmit. Tehát ezt az időszakot a maga teljes történelmi valóságában megismerhessük, ezért mindig is bennem volt az a késztetés, hogy megismerjem jobban ezt az időszakot, és próbáltam önképezni, továbbképezni magam. Így találtam rá egyszer egy kommunizmus emléknapjára meghirdetett túravezetésnek, amit a Magyarországi Mindszenty Alapítvány szervezett, és a Konti utcai börtönt mutatta be. Mindszenty József bíboros jó pár évet töltötte a Konti utcai börtönben, miután jogerősen elítélték. Ezt a túrát az alapítványnak a vezetője Kovács Gergely vezette, és annyira közel tudta hozni Gergő és maga a helyszín én úgy gondolom nem csak hozzám, hanem az összes jelenlévőhöz, a bíborosnak a személyét, a kisugárzását, a hitét, a kitartását, az egész személyiségét, hogy akkor határoztam el, hogy mivel egyébként is vallásturisztikai témában kezdtem el kutatni az elmúlt években, ebbe az irányba fogom elvinni ezt a kutatást, hogy Mindszenty József életének helyszíneihez kapcsolódó vallási turizmust próbáljam meg feltárni, az attrakcióknak a termékfejlesztési lehetőségeit, jelenlegi állapotát, és segíteni nekik abban, hogy minél több emberhez eljuthassanak, eljutathassák a bíboros üzenetét, lelki örökségét. Azok az értékek, amiket a bíboros képvisel, mindenki számára értékadóak, tehát a kitartás, a hűség, a kockázatvállalás, de úgy gondolom, hogy a fiatalság számára, akik előttük áll az élet, nagyon fontos példaképet jelent a bíborosnak a személye. Ez a kiállítás egyébként egy olyan kiállítás, ami kimondottan fiatalok számára készült. Ezt mondta is az alapítvány vezetője, hogy olyan formában történt ezeknek a rollapok tematikájának, szövegének az összeállítása, ami fiatalok számára sokkal közelebb tudja hozni, közérthetővé teszi ezeket az információkat, és nem csak száraz történelmi tényeket közvetít a látogatók számára. Több felsőoktatási intézményben turnézott már ez a kiállítás. Legutoljára a Győri Egyetemen volt, és onnan hoztam el némi közvetítéssel még augusztusban, és akkor kezdtem el szervezni ezt a kiállítást és a hozzá kapcsolódó előadóülést. Azt a történelmi hátteret, azt a társadalmi közeget, egyáltalán azt a történelmi kontextus, ami végigkísérte Mindszenty bíborosnak az életét, így tudjuk őt igazából megérteni, és így tudjuk igazából az üzenetét a mai emberek számára megérteni, hogyha ezt a hátteret meg tudjuk ismerni.
A kiállításhoz egy interaktív játék is kapcsolódik, hangsúlyozta Kovács Gergő okleveles posztulátor, a Magyarországi Mindszenty Alapítvány képviselője.
Ez egy feleletválasztós játék, de nem ilyen iskolai, hanem a mindszentyalapítvány.hu honlapunkra kapcsolódik, és ott ez képekkel, dokumentumokkal nagyon izgalmasan próbáltuk így picit megbolondítani, érdekessé tenni, közelhozni Mindszenty Boros életútjának különböző állomásait, és ez azért jó, kedves hallgatóknak fognak neki örülni, hogy ezt, ha így eljön az ember, akkor itt a kiállításon keresztül is fel lehet fedezni, mert itt ki is vannak írva a kérdések, és QR kódokon jön be a honlap, de hogy ez akár otthonról is felfedezhető, tehát a mindszentyalapítvány.hu honlapunkon ez a vetélkedő, ez ott megtalálható, és nagyon szép, modern is, tehát szerintem nagyon élvezetes ezt így végig, egy érdekes dolog, hogy hogy tippelünk, hogy például a nevét hogy változtatta, tehát ilyen különleges életének ilyen kicsit emberibb, személyesebb, különlegesebb epizódjait próbáltuk megidézni, és azokhoz nagyon szép képek társulnak. Mindszenty Boros életútját sokféleképpen lehet szakaszolni. Mi egy ilyen személyes megközelítésben azt szerettük volna, hogy a falusi fiú, utána a lelkipásztor, az atya, a pap, utána a főpap, ez nagyon kapcsolódott az, hogy vádlott lett, hiszen őt már a kezdetétől üldözte először a nyilas rendszer, utána a kommunista rendszer, utána a kiszabadított, mert hogy neki nagyon fontos volt az 1956-os kiszabadulás, és ez egy meghatározó élménye volt az életének, és utána pedig ugye az emigráció, ahol ő a 15 éves követségi félrabsága után ő egy fantasztikus újabb szolgálatot gyakorolt az emigráció magyarságában, megerősítve őket a nemzeti identitásukban, a keresztény hitükben, és végül a tiszteletre méltó, mert hogy ez nagyon nagy dolog, hogy 2019 óta, akkor Ferenc pápa elismerte az ő életszentségét, ő most már majdnem boldog, tehát tiszteletre méltó, az ő szent életét a Szent Szék elismerte, tehát most már csak egy csodára van szükség az ő boldog avatásához, és majd egy újabb csodára a szent avatásához. Ennek is az eszközei ezek a közösségi találkozók, események és kiállítások, hogy picit ráirányítsuk a figyelmet arra, hogy lehet kérni az ő közbenjárását bátran olyan ügyeinkben, amit emberi módon nem tudunk megoldani, mert az égiek segítenek, a szentek segítenek, ők az égből is szeretnének szeretni minket. És ennek nagyon szép jelei, csodái azok az ima meghallgatások, amiket a szentatás eljárásban is értékelünk.
Kora esti hírmondó.
Most hallgassák meg egyházi híreinket.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Ünnepélyesen felszentelte Ternyák Csaba egriesek az Egri Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jópásztor Óvoda alapfokú művészeti iskola felújított kápolnáját november 4-én. A hálaadó ünnepi szentmise kezdetén Valkó Viktor, az intézmény főigazgatója, köszönetet mondott a fenntartó főpásztornak a felújítási munkálatokért, melynek köszönhetően méltó körülmények között vehetnek részt a Szent Imrés diákok és az Andrássy György Katolikus Közgazdasági Technikum gimnázium és kollégium tanulói az osztálymiséken, lelki programokon. A kápolna fogadja majd a szomszédos, szeplőtelen fogantatás Nagy Boldogasszony templom híveit is, annak felújítása idejére. A főpásztor ezt követően szentelt vízzel hintette meg a híveket és a templom falait, s Isten áldását, kegyelmét kérte. Szent beszédében elmondta, ez a kápolna mindig a fiatalokat szolgálta, mindig diákok jártak ide szent misére. Az osztálymiséken, évfolyam miséken kifejezésre jut, hogy a fiatalok ehhez a közösséghez tartoznak, de ugyanilyen fontos, hogy a vasárnapi szent misén, a lakóhelyhez kötődő templomban, közösségben is otthon legyenek. Isten azt akarja, hogy közösséggé gyűjtsön bennünket. Szent Pál is azt mondja, hogy egyek vagyunk Krisztusban, élő tagjai ennek a testnek. A remény szent évében, melyet Ferenc pápa hirdetett, arra koncentrálunk, hogy Istenben van reményünk, van miért örvendeznünk, emlékeztetett az érsek.
Tehát meghívottak vagyunk az Úr oltárához, egy lakomára, és a lakomát visszautasítani, hát az durva dolog. És milyen gyakran előfordul ez. Érdemes újra kezdeni. Legyen ez a mai alkalom egy inspiráció, egy meghívás arra, hogy vegyük komolyan ezt a meghívást. Jézus meghívását, aki az asztalához akar ültetni bennünket. Ez az igazi megújulás, amiben a szentmise könyörgésében imádkozzunk, hogy Szent Károly püspök, Borromeo Szent Károly püspök lelkületében akarunk megújulni fiat képmására, és miért akarunk megújulni? Azért, hogy ezek a szempontok ott legyenek az életünkben, hogy nekünk fontos legyen a vasárnapi szentmise. Annélkül nem vasárnap a vasárnap. És ha van osztálymise hétközben, az csak inspiráció, segítség, begyakorlás arra, hogy vasárnap is ott legyünk. És miért? Mi a célja ennek? Túl azon, hogy elfogadjuk a meghívást, Jézus meghívását, aki önmagával táplál bennünket. A saját testét adja nekünk eledelül. A célja az, hogy megismertesse Krisztust a világgal. Minden megújulásnak ez a célja. Ha mi meg akarjuk újítani az életünket, akkor az azért történik, mert meg akarjuk ismertetni Krisztust a világgal. Hogy jó nekünk Krisztushoz tartozni. Jó nekünk az ő egyházához tartozni. Jó nekünk templomba járni. Együtt lenni a testvérekkel, közösségben, közösen imádkozni, énekelni.
A Szent Mise után Orosz Tibor restaurátor tartott ismertetőt a felújítás menetéről, a kápolna kifestésének különféle korszakairól. Demeter nagyvértanú ünnepén az Encsik görög katolikus templomban tartott Szent Liturgián Orosz Atanáz Miskolci megyés püspök átadta a Szent István diakónus díjat Kovács Botonnak minisztránsként végzett kiemelkedő szolgálatáért. A főpásztor méltatta Kovács Botond lelkiismeretes, megbízható segítő munkáját az oltárszolgálatban, melyet immár több éve minden vasárnap és ünnepnapokon végez. A Szent Liturgián elhangzott prédikációban Orosz Atanász püspök a hitvallás fontosságát hangsúlyozta. Az egy hónappal ezelőtt boldoggá avatott Orosz Péter Pál vértanú Jézus Krisztusba vetett hitét emelte ki példaként, akinek lelkületét a háborús helyzet, az illegalitásban bujkálva végzett szolgálat sem törte meg, mondta a főpásztor. 21. alkalommal volt első szombati térdeplő rózsafűzér a Szent István Bazilika előtt. November első hétvégéjén már 21. alkalommal tartották meg Budapesten, a Szent István Bazilika előtti téren a férfiak térden állva mondott első szombati rózsafűzér imádságát a békéért, a kiengesztelődésért, a megfogant életekért, valamint a férfiak lelki szerepének helyreállításáért a családokban. Ez alkalommal is számos helyen imádkoztak párhuzamosan a magyar férfiak térdepelve. Sőt, új helyszínek is csatlakoztak az imádság sorozathoz. Sződön, Nagyváradon és Szent Gotthárdon is elindult a térdeplő imádság. Az első szombati férfi ima Kecskeméten pedig idén novemberben ünnepelte egy éves elindulását. Visszatérő hagyomány a Sárospataki Bazilikában, hogy minden szentek ünnepén a templomban található erekjét az oltára helyezve mutatják be a lelkipásztorok az ünnepi szentmisét. Novák Lajos káplán elmondta, a templom és a nővérek kolostorában őrzött erekjék tisztelete egy-egy imacsoporthoz és közösséghez kapcsolódik. Jelenlétük minden szentek ünnepén pedig erősíti az égi és földi egyház közötti kapcsolatot. Novák Lajos káplánt hallják.
A templomunkban mindenek előtt Árpádházi Szent Erzsébet erekéjét kell kiemelni, amelynek ugye külön tartó helyisége is van, ami előtt le lehet róni tiszteletünket, illetve az zarándokok ugye oda szoktak megérkezni az zarándokutak alkalmával. De megtalálható templomunkban Szent Faustina nővér erekéje is, Szent II. János Pál pápa erekéje. Van egy erekje tartomban két erekje is található, Gonzága Szent Alajosé és Avilai Szent Terézé. A nővérek kápolnájában pedig, akik át szokták hozni erre az ünnepre a templomunkba az erekéket, Boldog Mária Lújza Merkel erekéje, Szent Pió atya erekéje is megvan, és most az utolsó, amit kiemelek, hiszen kronológilag így helyes, Szent Kárló Akutisznek az erekéje is megvan.
Ezekhez az erekékhez, ha nem is mindegyikhez, de akár azt is lehetne, hogy egy-egy közösség, vagy egy-egy ima alkalom csatlakozik.
Az egyházközség egésze azt hiszem leginkább Szent Erzsébethez kapcsolódik lelkiekben, születése révén, születési helye révén, hiszen mégiscsak Sárospatakhoz kötődik. Az legtöbb imádságunkat is, meg a legtöbb ünnepünket is az ő személye szövi át. De Boldog Mária Lújza Merkel erekéje a nővérekhez kapcsolódik, hiszen társalapítója is, az első általános előjárója is a Szent Erzsébet kongregációnak, Boldog Mária Lújza Merkelt. És a nővérek az ő oltalmába, az ő közbenjárásába ajánlották azt a közösséget, amit Kanézia nővér vezetésével, heti rendszerességgel a mai napig is összegyűlnek, és az özvegyek, az időseknek a találkozási alkalma, ima alkalma ez. Szent Kárló Akutiszhoz pedig az ifjúsági közösségünk kötődik, az ő személyét talán nem annyira kell bemutatni, hiszen mindannyiunk jól ismeri a mai technikának, az informatikának köszönhetően, azt hiszem mindenki hallott már róla, és pont az ő személye az, ami lehetővé teszi azt, hogy az embereknek, a fiataloknak olyan kézzel fogható szent, az élete olyan közelinek tűnik, és éppen azért kérjük mindig Kárló Akutisz közbenjárását az ifjúsági közösség tagjaiért, a közösség egészéért, hogy járjon közben az Istennél értünk.
Az Egri Főegyházmegye, a székeskáptalan, a papság és a rokonság nevében fájdalommal, de a feltámadásba vetett hittel tudatja, hogy dr. Katona István, bresellói címzetes püspök, nyugalmazott egri segédpüspök, nagyprépost, az egyházmegye nesztora türelemmel és méltósággal viselt hosszú betegség után a nyíregyházi Seregi István papi szociális otthonban szentségekkel megerősítve elhunyt. Jelmondata: maradj velünk, Jézusunk! Temetése november 12-én szerdán lesz az Egri Bazilikában. Koporsója mellett 9 óra 30 perckor elimádkozzuk a dicsőséges rózsafűzért, majd 10 órakor szentmisét mutatunk be lelki üdvéért. Földi maradványait a bazilika altemplomában helyezzük el. Kérik a gyászolókat, hogy imádságaikban emlékezzenek meg az elhunytról. Koszorúk és virágok helyett adományaikkal támogassák a számára is oly fontos isteni irgalmasság ügyét. Felajánlásaikat a helyszínen elhelyezett persejbe tehetik, illetve a főegyházmegyei alapítvány számlájára koszorú megváltás megjelöléssel utalhatják át. Miskolcon a Mindszenti plébánia főállású kántort keres a kántori állás énekzenetanári munkakörrel egybekötött, mely a plébánia ellátásában működő katolikus általános iskolában történik. A plébánia szükség esetén lakhatási lehetőséget biztosít, akár fiatal, akár középkorú házaspárnak. Az állást 2026. június 1-én lehet betölteni. Az egyházközség szeretné felújítani a nyíregyházi magyarok nagyasszonyattárs székesegyház 120 éves orgonáját. Most lehetőség van adományként örökbe fogadni egy-egy sípját, valamint jótékonysági koncertekkel is készülnek. November 16-án vasárnap este 7 órától pedig Orgonáért szól a dal címmel Szulák Andrea ad jótékonysági koncertet, amelynek jegybevételét is az orgona felújítására fordítják majd. Kedves hallgatóink, az Egri Főegyházmegye híreit és esemény előzeteseit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánrádió.hu oldalon. Egyházi híreinket hallották.
Kedves hallgatóink, a műsor elkészítésében segítségemre volt Domán Vivien, Fekete Gábor és Márton Miranda. A szerkesztőt, Klész Beátát hallották. Hírmondóval legközelebb holnap várjuk Önöket ugyanebben az időpontban. Viszont hallásra!
Önök a kora esti hírmondót, a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.
Tisztítsd meg ajkam, hogy hitemnek titkát bátran megvalljam. Az égből a földre száll le a menny, térden állva kérlek én, várom, hogy nézz rám, várom, hogy nézz rám, nézz rám. Tartogat, látom, jő az alkonyat, lángolj bennem égi tűz. Kezedbe tettem, tiéd a sorsom, életem terhét a vállamon hordom, nem kell más, csak áld meg minden időm. Nem baj, ha fáj majd, ha szétosztod létem, csak elmondhassam, hogy te érted éltem. Megtörtem, érzem, hogy egyedül te vagy erőm. Térden állva kérlek én, várom, hogy
testnek és vérnek titkában élve. Testvérek vagyunk, s a testvéri kézre számítunk, nem lankad el a szívünk. Egy a test, és egy a lélek, egy szívvel, lélekkel dicsérünk téged. Feltámadt Jézus, te benned egyesülünk.
A régió sportja.
A Debreceni Egyetem nyerte az összesített intézményi pontversenyt a 70. sportszakos hallgatók sporttalálkozóján. Az új hegyi bringa pályán rendezte meg Kazincz Barcika az első Color City terepbicikli viadalt általános iskolásoknak. A debreceni Hajós Alfréd kupa harmadik fordulóját tartották a napokban. Komoly fejlesztések zajlanak Nyíregyházán, az örökösföldi edzőcentrumban. Ennyit Dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. A Debreceni Egyetem nyerte az összesített intézményi pontversenyt a 70. sportszakos hallgatók sporttalálkozóján. Balogh László, a Sporttudományi Koordinációs Intézet igazgatója szerint mégsem az eredmény a legfontosabb, hanem az, hogy a különböző képzőhelyek hallgatói és oktatói az NB1-es és válogatott sportolókat is felvonultató küzdelmek mellett találkozhattak, szakmai és tudományos eszmecserét folytathattak. Az új hegyi bringa pályán rendezte meg Kazincz Barcika városa az első Color City terepbicikli versenyt általános iskolásoknak. A verseny célja a terepkerékpársport népszerűsítése is volt, emellett pedig a jövőben profi versenyeknek is otthont adhat majd Kazincz Barcika single trail pályája. Kovács László sportreferenst hallják.
Bocsi pálya területén egy úgynevezett single trail pálya valósult meg Barcikán. Ezt a single trail pályát az Aktív Magyarország által két pályázaton sikerült elnyerni, két ütemben, 2023-ban és 2024-ben egy sikeres pályázaton vettünk részt, melynek keretében egy úgynevezett szingültő pályát, downhill pálya keverékkel lett megvalósítva, kimondottan az extrém sportot kedvelők számára. Most egy úgynevezett általános iskolás váltóbajnokságot hoztunk létre. Ez egy kezdeti verseny, egy amatőr verseny. Kimondottan az általános iskolásokkal szeretnénk megszeretetni ezt a sportágat. Cél az, hogy minél többet legyenek itt a természetben, és ismerjék meg ezt a fajta kikapcsolódásit biztonságos feltételek között. Természetesen itt tudni kell, hogy itt mivel egy lejtőről van szó, és a sebességről, ami fokozatosan emelkedhet, a csak nagyon jó kerékpárral és biztonsági eljárásnak megfelelően különböző védőruházatban jelenhetnek meg a gyerekek.
A debreceni Hajós Alfréd Kupa harmadik fordulóját tartották a napokban. A több mint 15 éves múlta a rendelkező úszóversenyről Hajdú Bence főszervezőt hallják.
Mindenki, aki a részese, az a magáénak érzi, jobbá akarja, névósabbá akarja tenni, és a debreceni úszóversenyekhez szeretné az országos térkép fő központjává tenni. Rengeteget keresem a klubokat, ismerkedek, versenyre járok, folyamatosan presztízs van a versenyek között, hogy melyik és hogy lehet jobb, is folyamatosan megyek, és azért nyitok mindenki felé. Nagyjából már mindenki otthon érzi magát, aki ide jön hozzánk. Próbáljuk úgy alakítani a verseny programját, szerkezetét, hogy mindenkinek megfeleljen, kicsiktől egészen nagyokig, és egy otthonias jó hangulatot tudjunk teremteni minden adott versenyző számára. Ugye most még alapozó időszakban vannak a gyermekek, úgyhogy felkészülési versenyek mondható. Ez egy rövidpályás, direkt rövidpályás, azaz 25 méteres medencében történő versenyünk volt. Ez az időszaknak teljesen tökéletes, megfelelő periódusa, amikor elődöntő döntős verzió 659 rekord létszám volt. Vakartuk is a fejünket, hogy hogyan legyen úgy, hogy mindenki számára megfelelő is célt érjen az az adott verseny, de hál' Istennek nagyon pozitív visszajelzések voltak. Ezt mutatta a mostani versenyünk is. Az előfutam döntős versenyek általában az országos bajnokság előtt előfutam, illetve döntő, az, hogy ne csak az országos bajnokságon találkozzanak döntős versenyben a gyerkőcök az adott versenyszámba. Ez a mostani egy az időszaknak megfelelően én sima felkészülési versenynek tekinthető.
Hajdú Bence elárulta azt is, hogy az élsportolók közül kik neveztek a versenyre.
A legnagyobb nevek azért az utánpótlásnál is mondható, az Antal Dávid, őt ki lehet emelni, mivel hogy világbajnokságon másik helyezett volt ebben az évben, illetve Euróbajnokságon 200 pillangó meg is nyerte ezt a számot. Mondhatom Ugrai Pannát, ő is most részt vette az úszóversenyen, ő olimpikonunk. Páldár Nikolett is részt vett már az úszóversenyünkön, úgyhogy olimpikonok is hál' Istennek ellátogatnak hozzánk, és ez óriási nagy boldogság számunkra, mert minden kicsi számára az a legnagyobb példakép természetesen az olimpikon, de az utánpótlás válogatottban is részvő gyermekek is részt vesznek a versenyünkön, ez nekem egy óriási nagy plusz előny, ez sajtóértékbe, illetve az, hogy a verseny színvonalát tudja ezáltal emelni. Fordulóról fordulóra egyre jobbak vagyunk, egyre színvonalasabb és jobban át tudom látni, át tudom tekinteni minden egyes folyamatot, és egyre jobb olyan ütős bástyáim vannak a jobb kezeim, akikre csukos szemmel már oda merek a bézi feladatokat. Egyre könnyebb, egyre szervezettebb, egyre jobban tudunk olyan dolgokra is adni, ami nem csak a gyermekek számára a versenyzés, hanem a szülők számára esetleg a plusz kikapcsolódás, élményszerű versenyzés, nézés. Azt kell tudni, igen, hogy 178 román versenyző, illetve most még csak 10, de már volt több szlovák csapat is a versenyünkön, úgyhogy az 511 főből majdnem a fele külföldről jött. Ez egy óriási nagy előrelépés számunkra, hogy tényleg tudunk nyitni nemzetközi szinterek felé is. Hát ez a nemzetiségi, az, hogy különböző nemzetek is ugye részt tudnak venni, az az adott nálunk úszó gyermekek számára rendtető fontos, hogy nem csak a környező városokból érkeznek hozzánk gyermekek, azaz nem csak egy ilyen házi versenyszerűséget ad a gyermek számára, hogy egy újabb impulzust, egy újabb ingert ad a gyermek számára, hogy még jobban teljesítsen, még nagyobb ellenfeleket tudjon találkozni határon innen és határon túl. És csak pozitív hozadéka van ennek, hogy ez persze egy felnőttnek ez egy átlag edzés jellegű verseny lehet, de a kicsinek ez, hogy egy olimpikon mellett, vagy olimpikon futamába úszhat, ez egy óriási nagy dolog. Hát reszketve, remegve mennek oda, aranyosak, ez egy nagyon szép és nagyon jó dolog, hogy idáig el tudtunk érni. Ilyenkor általában hétfőnkedden azzal szoktam kelni, hogy az összes szülő rakja fel, hogy az olimpikonnál Európa-bajnok a gyermekük vagy család készít a képeket, ez erről szól, ez egy nagyon jó, ez nekünk is sajtó értékben egy rettentő plusz dolog, mert inkább az, hogy ennyire összetartó közösség van az úszásban, hogy mindenki felé nyit, a kicsitől a nagyig, a nagytól a kicsig. Ügyesen mozgó gyermekek vannak, hálásan azt tudom mondani, hogy a DSI Debrecenen belül is nagyon sok ügyes utánpótlás körű versenyzőnk van, reméljük, hogy nagyon sok Senánszki Petránk lesz majd belőlük.
Beszélt a debreceni sportcentrum eredményeiről is.
Számszerűen 89 versenyzőnk vett részt az úszóversenyen, az éremtáblázatot megnyertük, közel 100 éremmel zártak a gyermekek, ez óriási nagy előrelépés. Az, hogy 89 utánpótlásunk van, és emellé még azért voltak hiányzó betegek és igazolás alatt álló gyermekek, úgyhogy egy rohamosan fejlődő és az egyik legjobban fejlődő vidéki csapat a Debreceni Sportcentrum kötelékében lévő U20 szakosztály. Ez egy nagyon jó előrevívő, jó hullámon fekszik a debreceni úszósport. Hál' Istennek minden lehetőséget megkapunk a vezetőség felől, és a kollégák ezt kihasználják. Próbálok odafigyelni, hogy a monoton, egy idő után unalmas úszóversenyt próbáljunk kimozgatni ki. Például a mostani versenyünkön selfie box volt 5 órán keresztül, ez rettentő nagy pozitív értékkel rendelkezett. Nagyon sok család, gyermek, különböző csapatokból összeállt gyermekek tudtak fotózkodni. Támogatók szoktak felajánlani ilyen kisebb ajándékokat, ilyen tombola formában, ugye ez egy rettentő nagy plusz a nézők számára, és különböző játékokat szoktuk még kitalálni a verseny ideje alatt, ezzel szoktuk színesíteni, és az folyamatos érdeklődést felkelteni.
Elárulta azt is, mire készülnek a következő időszakban.
Következő az év a legmagasabb, legszínvonalasabb verseny fog lenni, az országos bajnokság, a felnőtt országos bajnokság, ami november 5-én fog kezdeni a Debreceni Sportuszodában. Ez egy teszt is volt, hogy a paraméterek és a kötelezett a pálya és minden más megfelele. Úgyhogy november 5-én lesz az országban a legnívósabb verseny, amit mi fogunk szervezni, ez a felnőtt országos bajnokság.
Komoly fejlesztések zajlanak Nyíregyházán, az Örökösföldi edzőcentrumban. Új füves és műfüves pályák épülnek, így rövidesen még jobb körülmények között edzhetnek a Bozsik Akadémia fiataljai. Több mint 400 gyerek focizik rendszeresen a Nyíregyházi klubnál. Dankó Gergőt, a Nyíregyháza Spartacus ügyvezetőjét hallják.
Az ütemezés szerint halad minden a Örökösföldön szerencsére. Itt ugye további 5 pálya épül, 2 nagy füves, 1 nagy műfüves és 2 fedett kis műfüves pálya, valamint egy új multifunkcionális épület, ami irodákkal, öltözőkkel, gyógytornászteremmel fogja kiszolgálni az utánpótlást és a felnőtt csapatot. Mindezek mellett a meglévő öltözőépület is teljesen megújul.
A Nyíregyháza Spartacus Bozsik Akadémia 7 éves kortól 19 éves korig rendelkezik együttesekkel, és hasonló a helyzet a női szakággal is, így több mint 400 gyerek jár rendszeresen edzésekre. Ezért szükséges volt a bővítés. A város a létesítmény üzemeltetését 15 évre átadta a Nyíregyháza Spartacusnak. Több pályát rövidesen birtokba is vehetnek a gyerekek. Kovács Ferencet, Nyíregyháza polgármesterét hallják.
Ennek a beruházásnak ez a célja, hogy néhány év múlva már saját nevelésű játékosok legyenek a nagy csapatba is. Hát ehhez a szükséges feltételeket meg kell teremteni, ezért az önkormányzat ingyenes használatba adta a Sparinak. A Spari Kft-nek, aki pályázott az MLS-hez, nyert is 900 milliót, és hát a többit hozzátette, Révész Bálint úr. És ezzel így gyakorlatilag 7 pálya lesz, füves, műfüves, fedett, nyitott, és az egész épület is megújul, mert hát azt, az, ami eredetileg volt, az már akkor sem volt jó, nekem ezt mondták 15 évvel ezelőtt, és most viszont épül ugye egy új, egy nagyobb, minden igénynek megfelelő, és a régit is felújítjuk, tehát itt az utánpótlás NB3-as meccsekhez minden feltétel adott össze.
A pályák melletti kiszolgáló helyiség építése is jól halad. A régi öltözők mellett pedig a vizes blokkok is megújulnak. A felnőtt csapat is rendszeresen Örökösföldön tartja edzéseit, így szükségessé vált a bővítés. Révész Bálintot, a Nyíregyháza Spartacus tulajdonosát hallják.
Én nekem ez az álmom volt, hogy a gyerekek is ugyanazokat a körülményeket kapják meg, mint máshol, és úgy látom, hogy most alakulunk. Épp most kérdeztem a kivitelezőt, szeptemberben átadás lesz, és teljes kultúrát körülmények között tudjuk ezt a 400 gyereket tovább nevelni.
Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.
lassan rügyezik a bennem lakó élet. Itt minden tiszta, fehérségben élek, én rád bíztam magam. Hallom a hangodat, bennem megolvad a hullámzó dallam. Mozdulatod lükteti szívem, táncra moccan, rezzen a ritmus rajtam. Én rád bíztam magam. Magam. Én rád bíztam magam. Hallom a hangodat, minden dobbanással forrón üzen a véred. Együtt sírunk, együtt nevetünk, simogatom velem vissza néked. Én rád bíztam magam. Engem is húz a fél, ölel és zsippad karjaimban, csoklak itt az ajkamon, torkomban égnek szonnyadó dalok, de mindez csak rád bízom magam.